Klímabajnokok. A Green Policy Center műsora hazai zöld jó gyakorlatokról. Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat a Green Policy Center Klímabajnokok című rádióműsorában. Én Nyírő Fanni vagyok, a Green Policy Center junior szakértője, és itt van velem a Károli Gáspár Református Egyetem Teremtésvédelmi Műhelyének két munkatársa, Kodácsi Tamás és Szűcs Boglárka. Sziasztok, és köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást.
Sziasztok, köszönjük szépen.
Szervusztok, köszönjük szépen a meghívást.
A mai alkalommal ennek a teremtésvédelmi műhelynek, ami korábban ökogyülekezeti mozgalomként volt elsősorban ismert, vagy abban a konstrukcióban létezett, a tapasztalatairól, illetve a saját jó gyakorlatairól fogunk beszélgetni. És az első kérdésem hozzátok az lenne, hogy ha jól tudom, már 12 éve működtök, és az lenne a kérdésem, hogy hogyan indult el ez a kezdeményezés, és ti személyesen hogyan kapcsolódtatok bele ebbe?
2011-ben indult az ökogyülekezeti mozgalom, ami a Magyarországi Református Egyház teremtésvédelmi programjaként indult, és ennek az előzménye az volt, hogy egy konferenciára küldött ki az egyház, az Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózatnak a nagy gyűlésére Prágába, és ahogy ott ültem, hallgattam a nagy programokat, ahogy a németek és a csehek együtt dolgoznak a teremtett világért, ahogyan elmondták, hogy a parókiák, plébániák tetejére hogyan kerülnek napelemek, és hogy a hirdető tábla mellett ott van, hogy mennyit spóroltak meg, és mennyi energiát termeltek, ez az egyházi hirdetőtáblát kell érteni ez alatt. És ahogy hallgattam, éreztem, hogy ebben nagyon-nagyon le vagyunk maradva, bár Bogival már korábban is ismertük egymást, és egy Dunával kapcsolatos konferencián is már az egyház jelen volt, de úgy éreztem, hogy ilyen nagy programokban nem tudtunk még igazán jól belevágni. És ott találkoztam a Skót Egyház ökogyülekezeti programjával, az Eco Congregation-nel, és ők ilyen nagyon racionálisan és reálisan mondták, hogy ők, nekik sincsenek nagy napelemes programjaik, és nem egyből a fűtés korszerűsítéssel kezdik, hanem amiük van, abból indulnak ki, és a szemléletformálásra teszik a nagy hangsúlyt. Tehát egy olyan hitbeli programot indítottak el a Skót Egyházban, az ökogyülekezeti mozgalom révén, amire azt mondtam, hogy ez milyen jó. Tehát, hogy nem tudunk egyből nagy lépéseket tenni, infrastruktúrális lépéseket, de amink van, azt próbáljuk meg. És ugye a Skót Egyházzal együttműködve kezdtük el elindítani ezt a programot, és ez jó, nagyon jó fogadtatásra talált. Ez így alulról indult, azok az emberek, akik lelkészként már ebben a teremtésvédelemben működtek, illetve környezeti szakemberek bevonásával elindult az ökogyülekezeti mozgalomnak a tanácsa, és ebbe egyre több gyülekezet került be, akik önkéntes vállalással, saját meggyőződésükből, és ezt a meggyőződést úgy értem, hogy a keresztény hitnek a magától értetődő következménye az, hogy ezt a teremtett világot óvjuk és védjük, ebbe tettek és próbálnak tenni, és az nagyon jó volt, hogy az egyik legjobb érzés, hogy nem vagyunk egyedül. Tehát, hogy ez mindig olyan magányos harcnak tűnt ez a dolog, és ez tényleg szélmalomharc, ez egészen világos, de jobb többen szélmalomharcot folytatni, mint így magányosan. És ez indította alapvetően a mozgalmat, és a mozgalomnak az infrastruktúrális hátterét most már a Károly Gáspár Református Egyetem teremtésvédelmi műhelye adja 2018-tól. Tehát addig azért, hogy mondjam, kinőtte magát ez a program és ez a mozgalom, és nagyon hálásak vagyunk, hogy egy ilyen hátteret kaptunk az egyetemen belül.
Én azt hiszem, hogy egy ilyen kérdéskörnél a személyes motiváció is nagyon fontos. Én biológiai és földrajz szakon végeztem először, tehát ez az első képesítésem tanári szakon, és ugye az egyetemista évek alatt már aktívan bekapcsolódtam a környezetvédelmi mozgalomba, egészen komplex rálátásom volt már ezekre a problémakörökre az egyetemi tanárokon és az ott szerzett barátokon keresztül is. És azt láttam, hogy valahogy ebben az egész mozgolódásban, ami akkor már jellemző volt Magyarországon, nem nagyon látom az egyházakat, nem nagyon látok hívő embereket, vagy legalábbis így nevesítve nem jelentek meg. Úgyhogy érdekes volt, hogy az első állásinterjúmon, még az egyetem alatt volt ez egyébként, kérdezték, hogy milyen fő életcéljaim vannak, és tudom, hogy én ott már megfogalmaztam ezt, hogy nagyon fontosnak érezném, hogy a hívő emberekhez is eljussanak ezek az üzenetek. Tehát, hogy a környezetünkkel kapcsolatos felelősségvállalás is megjelenjen a hitéletben. És ez akkor szerintem egy újszerű gondolat volt, és nagyon tetszett ott a kuratóriumnak, akik ugye meghallgattak, és később jelezték is, tehát jóval később, amikor tulajdonképpen már az egyháznál dolgoztam, hogy milyen jó, hogy ez sikerült végül is így valahogy megvalósítani. És sokkal később történt, hogy a Tamás megkeresett, hogy szeretne szervezni egy ilyen teremtésvédelmi programot Magyarországon, és meghívott az alakuló ülésre. Így kerültem be az ökogyülekezeti mozgalomnak, az akkor alakult ökogyülekezeti mozgalomnak a tanácsába, és akkor kezdetben egy kedves tanástagunk, egy nagyon jó szakember, Gyimóti Géza vitte az operatív kérdéseket, tőle vettem át 2013-ban, és azóta vagyok a mozgalomnak a referense. Illetve hát az egyetemi műhelynek is, tehát ugye ez a szervezeti evolúció során így alakult.
Igen, és hát azóta meg rengeteg mindent csináltatok, mert tényleg nagyon sok jó gyakorlatotok van, és nagyon sok jó példát is ismertek, ami egyébként elérhető az ökogyülekezet.hu oldalon. És az lenne a kérdésem, hogy számotokra melyek ez idő alatt számotokra melyek a legkedvesebb jó gyakorlatok, amik leginkább közel állnak hozzátok, és mikre vagytok a legbüszkébbek ezek közül?
Még mielőtt erre rátérnénk a jó gyakorlatokról, annyit hadd mondjak el, hogy ezek nem üdvszerző jó cselekedetek. Ez azért nagyon fontos, tehát főleg protestáns szemmel, hogy kihúzzuk annak a méregfogát, hogy csak az kerülhet a mennyországba, aki elég zöld, és sok jó gyakorlatot csinál. Tehát, hogy a jó gyakorlatok azok annak a hálaadásnak a következményei, protestáns szemmel is, hogy meg vagyok váltva, Krisztus ezt a világot megváltotta, és ebből a háladásból fakadnak ezek a jó cselekedetek. És amikor azt kérdezed, hogy mi az, ami jó, vagy mi az, ami kedves, akkor bennem mindig ez az első kérdés, hogy mi az, amivel tényleg ennek az ügynek, a Krisztus ügyének szolgálni tudtunk. És ebben nem biztos, hogy a mutatókkal a legeredményesebb a jó, hanem lehet, hogy más szempontok is jönnek. De nem tudom, Bogi, hogy te neked hogyan áll ez a kérdés, a jó gyakorlatok. Mi az, amitől egy gyakorlat jó?
Én egy kicsit más szemszögből is szeretném megvilágítani ezt, teljes mértékben egyetértve azzal, amit Tamás mondott. Annak látom, pedagógiai oldalról látom annak nagy veszélyét, hogy ha valaki úgy gondolkodik, hogy bizonyos területeken akkor egyféle cselekvésmódot hajlandó végrehajtani, akár a komfortzónájából kilépve, akkor ezzel olyan, mintha mellé tenne egy óriási zöld pipát, hogy tulajdonképp akkor én itt megtettem azt, amit ezen a területen meg kell tennem. És ezzel ennek az a veszélye, hogy nem jut el odáig az ember, hogy rendszer szinten végig gondolja, hogy ez az egész problémakör, ez hogyan generálódott egyrészt, másrészt pedig, hogy ő neki mi a szerepe itt a nagy egész rendszerben, nagy rendszeren belül. Tehát tulajdonképpen pont, hogy egy ilyen kontraproduktív elem is válhat az, hogyha valaki úgy gondolkodik, hogy csak a jó gyakorlatokra, vagy csak a gyakorlati megközelítésre fókuszál. Természetesen a jó gyakorlatokat ennek ellenére fontosnak tartjuk, és mivel a kérdésed úgy hangzott el, hogy mi a kedvencünk, én erre reflektálnék, hogy ilyet nem fogunk tudni szerintem megfogalmazni, mert pont, hogy azt látjuk, hogy a közösségek, amelyek a teremtésvédelemben elköteleződnek, olyan sokfélék, attól függően is, hogy földrajzilag hol találhatók, hogy milyen jellegű, mondjuk szociális körülmények között dolgoznak, vagy működnek ott az emberek, vagy élnek ott az emberek, vagy milyen korosztályokról beszélünk, milyen feladatokat töltenek be. Tehát rengeteg féle típusú közösség létezik, és ennek megfelelően mindenki a saját útját kell, hogy megtalálja abban a feladatkörben, hogy hogyan tud egy kicsit kisebb környezetterheléssel élni, nagyobb gondot fordítani. Egyébként nagyon fontosnak tartjuk, hogy a spirituális életében is gondot fordítson arra, hogy ezzel az egész kérdéskörrel részletesebben ismerkedjen, és a hit életébe is bekerüljön. Tehát nem tudunk generális tanácsokat adni. Ez a gyűjtemény, amit összeállítottunk, mert itt gondolom a kérdésed az arra is vonatkozott, hogy a közelmúltban készültünk el egy nagy évű gyűjteménnyel, amit sok éve gyűjtögetünk valóban, vagy készítünk. Ez a gyűjtemény is tulajdonképp azt mutatja, hogy rengetegféle elképzelés létezhet egy-egy probléma megközelítésére. Ebben vannak olyanok, amelyeket másoktól kaptunk, tehát olyan közösségek, ahol valami új dolgot kitaláltak és megosztották velünk, nem velünk személy szerint, hanem az ökogyülekezetek közösségével, vagy a teremtésvédelmi programban résztvevő közösségével. Másrészt pedig vannak olyan ötletek, amelyeket mi vetettünk fel, hogy nagyon jó lenne, hogyha valahol ez így szárnyra kaphatna és megvalósulhatna.
És ezek közül tudnátok esetleg példát mondani a hallgatók kedvéért?
Ez több mint 100 jó gyakorlat, amit ebben a gyűjteményben találhatnak. Ugye az egyik olyan, amire nemzetközi elismerést is kaptunk, ez az őshonos gyümölcsfákat a papkertbe vagy a templomkertbe, amiben nem egyedül vagyunk benne, a szakmai koordinációt a Tápiószelei Növényi Biodiverzitás Központ végzi, és ennek az a lényege, hogy olyan közösségekbe, akik felvállalják azt, hogy őshonos gyümölcsfákat gondoznak, oda facsemetéket lehet ültetni, de úgy, hogy képzést is kapnak tápiószelén a meccésről, ültetésről és minden egyéb hozzávalóról, és ebben a református kertek számarányában elég sokan vannak, tehát a legtöbben, de ezen kívül katolikus, evangélikus, önkormányzati iskolai kertek is szerepelnek. Ami ebben nagyon szép, hogy ez egy egész közösséget megmozgat. Tehát az, hogy egy őshonos gyümölcsfát gondoznak, látják a növekedését. Ez például Hajdunánáson az iskolai programnak a keret, a református iskolai programnak a kerete. Szóládon pedig van egy szóládium termék már, amihez gyümölcsfeldolgozó üzemet építettek pályázatból a templom udvarra, és azokat a gyümölcsöket, amiket az egyházi kertben szüretelnek, azokat fel is dolgozzák. És egyébként a falunak a gyümölcseit is itt dolgozzák fel. Tehát, hogy ez egy egészen sok embert is, egy egész település közösségét megmozgatja.
Én különbséget tennék azok között, a jó gyakorlatok között, amelyek hagyományosan is nagyon jól működtek az egyházban. Hát emlékszünk még azokra az időkre, amikor teljesen természetes volt, hogy üvegpoharakban és porcelán tányérokon bonyolítottunk le mondjuk egy szeretett vendégséget, és hagyományosan nagyon hosszú ideje működik például a ruhagyűjtés, ruháknak ugye a továbbadása, ugye másodkézből rászorulóknak. Rengeteg példát látunk arra, hogy a termelőktől hogyan jut el mondjuk az alma, a hagyma, a burgonya egyházi csatornákon keresztül is a gyülekezetekhez, tehát ilyen őszi vásárokat korábban is tartottak. És még sorolhatnánk, tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan jól működő jó gyakorlat volt, hagyományosan, amelyek az önmérséklethez kapcsolódtak. Tehát ez egy protestáns érték volt korábban is, és ez az addig nyújtóz, amíg a takaród ér, ez egy ilyen komoly, teljesen interiorizált jámondata volt egy magát tényleg komolyan kávinistának mondó ember számára régen. És aztán jött a fogyasztói társadalom, és tulajdonképp ezek az új szelek elsodorták, magukkal sodorták nyilván a híveket is, egész más prioritások, meg más fajta elgondolások voltak, amelyek irányadóvá váltak, és így jött az, hogy sokkal egyszerűbb egyszer használatos poharat használni, mert akkor ezt nem kell mosogatni, nem kell erre személyzetet biztosítani. Tehát ez a fajta tudatosság, ez újra vissza kell, hogy kerüljön a hívő emberek mindennapi gyakorlatába is. Úgyhogy ezeket a régi új dolgokat venném egyik csomagnak, amiket újra valahogy vissza kellene gombolnunk a mindennapi életünkbe, a másik pedig az egészen újszerű dolgok, amik meg az új életünkkel jöttek. Tehát amikor már egy közösség tudatosan gondol arra, hogy a műanyagok használatát minimalizálja, erre is látunk példát. Ezeket mi is úgy kaptuk, így megosztásokon keresztül. Vagy például maga az ökogyülekezeti mozgalom is direkt vásárolt egy nagyobb csomag repoharat abból a célból, hogy ezeket ingyenesen rendelkezésére bocsátjuk hívő közösségeknek, és ugye ezzel is csökkentjük a rendezvényeknek a környezetterhelését. Vagy például természetbarát tisztítószerek. Ugye ez is régen természetes volt, mert nem is nagyon volt más, de hát már jó ideje olyan károsító tisztítószerekkel dolgozunk, ami tényleg fenntarthatatlan, és próbáljuk erre is felhívni a figyelmet, és látjuk azt, hogy vannak közösségek, akik átgondolták, hogy az ANTS megfelelése, mik azok, amelyek tulajdonképp még bevállalhatók, és mi az, amit le tudnak cserélni. De ezek most csak ilyen kiragadott példák, tulajdonképp a legnagyobb volumenű jót azzal tudjuk tenni, hogyha a legnagyobb terhelést tudjuk csökkenteni, és tudjuk, hogy ez mondjuk a lakóépületeknek a hőszigetelésével kapcsolatos, az élelmiszerpazarlás minimalizálásával kapcsolatos, vagy a közlekedés környezetterhelésének a csökkentésével. Úgyhogy nyilván ezeket kéne elsődlegesen kiemelnünk, és rengeteg olyan pályázat van, amivel egyre nagyobb számban élnek az egyházi közösségek is. Így tulajdonképp tömegével sorolhatnánk fel épület szigetelési programokat, napelemtelepítést, tehát megülő energiaforrások bevonását, a közlekedésnek a racionalizálását. Ezzel kapcsolatban vannak olyan törekvések például, hogy vasárnap, amikor templomba mennek a hívek, akkor segítsük egymást azzal, hogy akik nehezen jutnak el gyalog vagy tömegközlekedve vagy kerékpárral, őket telekocsi szolgálattal. Ugye ez is egy szervezést és előregondolást igénylő dolog, tehát telekocsi szolgálattal vigyük el a templomba, és ugyanígy, és ez közösségépítő is. Tehát hogy ez egyébként tulajdonképp az összes tevékenység, amit felsorolunk, mint közösségépítő. Igen. Is.
Az nagyon fontos, hogy vegyük észre azt, hogy a teremtésvédelem, a környezetvédelem az egy izgalmas dolog. Tehát az a probléma ma, amikor a klímaváltozásról hall az ember, rögtön pessimista lesz, és lemondó, és úgy se tudok mit tenni. És ezek a jó gyakorlatoknak egy jó része pont olyan, amiben leleményesek az emberek. És ez a leleményesség, ami ez nyilván egy fontos kihívás is társul, ez megmozgatja az embereket. Ez azért fontos, hogy ezt még akkor is, hogyha tudjuk, hogy nagyon sok mindent kell tenni, de amit teszünk, azt jó kedvel tegyük. Tehát ez pont amit akartam mondani, hogy a hálaadásnak egy fontos rész ez a jó kedv. Volt országos teremtésvédelmi versenyünk, és ott egy városi gimnáziumnak a diákjai úgy neveztek be ilyen csapatprogramba, hogy az 5000 ember megvendégelését megcsinálják, de úgy, hogy az elejétől fogva ez nem 5000-et jelentett, hanem az iskolán jó részét. Ők, de ott kifogták a halat, megőrölték a lisztet, és kenyeret és halat adtak az embereknek. Ami abszolút összekovácsolta őket, vagy egy másik csapat pedig a falu határába egy forrást fedezett fel, amihez verset is találtak, Petőfi verset, és kitisztították, és amikor a versenyből hazamentek, akkor az önkormányzat, ja, hát akkor megcsináljuk az utat is oda. Tehát így egy egész közösséget kezdtek el motiválni, hogy ez egy jó dolog tud lenni. Tehát a mértékletesség az nem azt jelenti, hogy mindenről lemondunk, hanem azt használjuk, amire szükségünk van. És ez egy nagyon jó kihívás. Nem azért, mert a minimalizmus fontos dolog, hanem hát úgy, ahogy Diogenész kiment a piacra, és azt mondta, hogy ó, mennyi mindenre nincs szükségem. Ez az embernek egy ilyen nagy szabadságot is tud adni. És ha ennek az ízére ráérezzünk, akkor a környezetvédelemnek lehet, és ez egy fontos dolog, lehet jó íze abban az értelemben, hogy igyekszünk tenni azzal az eszközzel, amink van a teremtett világért.
Már beszéltünk egy kicsit ugye a hívekről, meg a közösségről, és az lenne a kérdésem, hogy ti érzékeltek változást az ő gondolkodásmódjukban, hogy nyitottabbakká váltak esetleg így az évek során, vagy amióta akár ti működtök, hogyan látjátok ezt?
Azt gondolom, hogy az egész világ gondolkodása szükségszerűen változik ezen, ebben a témakörben. Mert látjuk azt, hogy a környezeti problémák azok nem kezelhetők önmagukban, és nem is értelmezhetők önmagukban. Tehát olyan mértékben kéz a kézben járnak a szociális, társadalmi, oktatási, egészségügyi, mindenféle más problémakörrel elválaszthatatlanul, hogy nem nagyon tehetjük már, meg nem igazán lehetséges már, hogy bármi egyebet, ami egyébként szükségszerű és égető számunkra, mondjuk egy szociális kérdés, a környezetvédelem kérdései nélkül értelmezzük. És ez a ráébredési folyamat, ez nyilván az egyházakat is ugyanúgy érinti és eléri. Sokáig éreztük azt, hogy tulajdonképpen egy falbontási szakaszon kell átesnünk. Tehát nyilván ez minden új kérdéskörnél, minden új dolog bevezetésénél, főleg egy ilyen több ezer éves intézmény esetében egy hosszú folyamat kell, hogy legyen. Ez nem is probléma, vagy hogy mondjam, ez nem is szükségszerűen így kell, hogy legyen. De mindenképp erős változást látunk abban, hogy most már sokkal nagyobb a nyitottság ezekre a problémakörökre, vagy erre a megszólításra.
Magában az egész klímaváltozásban és az ökológiai krízisben van egy megfoghatatlanság. Úgyhogy nem tudod azt mondani, hogyha ezt teszed, akkor a másfél fokért mit fogsz tenni, hanem ez azt érzed, hogy olyan, mintha hiába való lenne, ugyanakkor érzed ennek a következményét. Az, hogy te tegyél valamit a környezetedért, és az, hogy az kihat az egész világra, tehát az Isten az egész virágot úgy szerette, hogy az egyszülött fiát adta, és azért nekünk nincsen semmi jogunk arra, hogy ezt elpusztítsuk. Tehát, hogy egy olyan lépést megtegyünk, hogy mi is felelősek vagyunk ezért, az nagyon-nagyon nehéz. És az, hogy a menekültekben benne van a klímaválság is, amiért én is felelős vagyok. Tehát sokkal jobban szeretjük minden egyes dolgot, ami rossz, másra hárítani, és azt mondani, hogy ők a felelősek azért, és az, hogy mi ebbe bevonódjunk, és hogy mi is felelősek vagyunk ezért, és nekünk is azt mondta Isten, hogy műveld és őrizd ezt a kertet, ezt a földet. Ennek a megértése, ez nem egyszerű folyamat. És az, hogy ez a keresztény létünknek a magától értetődő következménye, és nem csupán egy plusz extra feladat, ennek a megértése, ez nem egyszerű. Sokkal individuálisabbak vagyunk, tehát szeretjük a többieket kizárni az Isten kapcsolatunkból is, és az Isten kapcsolatba bevonni az egész teremtett világot azzal, hogy teszünk is ezért valamit, és nem csupán elméletben, ez nem egyszerű.
A folyamatok gyorsabban zajlanak, mint ahogy az eszmélés történik, és ennek ugye a gyakorlati leképeződése követni az új gondolatokat, de ez nem mentesíthet minket az elől, hogy mindent meg kell tennünk, amit meg tudunk. Közösségi, egyéni szinten egyaránt. Szentírásnak van egyébként egy olyan kiadás, amit úgy hívnak, hogy Green Bible. Magyar kiadásban egyelőre nem hozzáférhető, de tulajdonképpen ez a normál Biblia, aminek azok az ige szakaszai, amelyek arra vonatkoznak, hogy milyen módon kellene felelősséget vállalnunk az élővilágért, a növényekért, állatokért, a saját testi egészségünkért, egymás testi, mentális egészségért, ezek zöldel vannak szedve. Ugye a Biblia az rendszerint feketével van nyomva, és ezek az ige szakaszok ki vannak emelve zölddel.
Az embernek látni kell pontosan abban, hogy van egy olyan, főleg a környezetvédelemben egy olyan hype, egy ilyen lájkvadászat, hogy mondjam, hogy ezt akkor ebből nagy reklámot csináljunk, és itt nagyon fontos az a mértékletesség mellett a józanság, hogy tényleg miért is csináljuk, és ezt soha nem szabad elfelejtenünk, ezt az elsődleges célt.
Igen, és szerintem ezért van a jó gyakorlatoknak nagy szerepe is, mert ezek tényleg ilyen helyi megoldások, ahogy az elején is említetted, Bogi, hogy mindenhol mások az igények, és mások a körülmények, és ezeket nem lehet úgymond globalizálni, hanem ezért csináljuk ezt a műsort, hogy ezek el tudjanak terjedni, és az emberek meghallják ezeket, és helyben meg tudják csinálni, vagy adott esetben például titeket is fel tudnak keresni, így a műsor végén még egyszer szeretném reklámozni, hogy az ökogyülekezet.hu oldalon meg tudják találni a kedves hallgatók, hogy hol lehet és milyen módokon hozzátok csatlakozni. És mivel sajnos elérkeztünk a műsor végére, tényleg én meg is szeretném köszönni nektek, hogy itt voltatok, és a hallgatóknak is, hogy velünk tartottak. A Klímabajnokok most egy kicsit nyári szünetre megy, és szeptembertől folytatódik újra a műsorunk. Onnantól kezdve egy kicsit megújulva és újabb témákkal érkezünk majd, picit kibővítve a jó gyakorlatoknak a vonalát, és találkozunk a következő adásban.
Köszönjük szépen, hogy itt láttunk.
Köszönjük szépen a lehetőséget.
Köszönjük. Viszont hallásra.
Klímabajnokok. A Green Policy Center műsora hazai zöld jó gyakorlatokról. Magyarország 2 évvel ezelőtt törvénybe foglalta, hogy 2050-re klímasemleges lesz. Tehát az államnak jogszabályban rögzített kötelezettsége van arra, hogy jelentősen csökkentse az üvegházhatású gázkibocsátásainkat. A Green Policy Center az Egyensúly Intézettel együttműködésben idén is megrendezi június 3-án a Klímasemleges Magyarország 2050 konferenciát. Az esemény során olyan fontos és aktuális témákról beszélünk majd, mint az orosz-ukrán háború hatása a magyar energiapolitika jövőjére, a hazai ipar klímasemleges átalakulása, vagy új, zöld munkahelyek létrehozása az igazságos átmenet támogatására. Az esemény a Corvinus Egyetemen kerül megrendezésre, továbbá online csatlakozásra is lesz lehetőség. További részletek a www.klimasemlegesség2050.hu weboldalon érhetőek el. Várjuk Önt is június 3-án a Klímasemleges Magyarország 2050 konferencián. Mária Rádió.